Tisztelt hallgatóink! Az első pesti egyetemi rádió következő műsorában Bartuszek Lilla beszélget a városok fenntarthatóságáról Erdei Balázzsal.
A fenntarthatóság, mint fogalom, meglehetősen tág, számos aspektusból vizsgálhatjuk. Mint ismeretes, a téma három pilléren nyugszik. A környezeti, a társadalmi és a gazdasági szempontú fenntarthatóság egyaránt elengedhetetlen ahhoz, hogy az ENSZ által 2030-ra kitűzött fenntartható fejlődési célok minél nagyobb arányban teljesülhessenek. Egyfajta holisztikus megközelítésre van szükség, amely olyankor túl is mutat a 17 cél által alkotott rendszeren, és amely különböző tematikus fókuszban a regionális vagy akár lokális lehetőségeket felmérve járul hozzá a fenntarthatóvá válás folyamatához. Milyen szerep jut a városoknak a fenntarthatóvá válás folyamatában? Melyek azok az innovatív megoldások, amelyek hozzásegíthetik a lakosságot a fenntarthatósági átmenet gyorsabb lebonyolításához? Hogyan fogadja mindezt a társadalom? Készen állunk-e arra, hogy zöldebb, fenntarthatóbb városokban éljünk? Vendégem a témában Erdei Balázs, a Green Urbanics vezetője. A szervezet a természetalapú, biológiai ihletésű, környezetbarát és tiszta technológiák elterjesztésének elősegítésén dolgozik. Szia Balázs, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Ugye már a szervezetetek neve is erősen sugalmazza, hogy ti alapvetően a fenntarthatóság előbb említett háromdimenziós modelljében, ugye elsősorban a környezeti pillérre, azon belül is a városi szektorra helyezitek a hangsúlyt. Hogyan született a Green Urbanics ötlete? Mi volt a legnagyobb ösztönző, ami abba az irányba indította el a gondolkodást, hogy igen, a városok zöldítése az, amire koncentrálni érdemes, hogy alapvetően ebben van a jövő?
Érkezett egy-két éve az a felismerés több kollégával, hogy egyrészt a városok az a városi, sőt ilyenkor városok mellett az épített környezetet is értjük tágabb értelemben. Az a terület, ahol egyrészt a világ lakosságának egyre nagyobb része csoportosul. Másrészt a előállított GDP legalább 80%-a városokban keletkezik. Tehát noha a városok a föld területének mindössze 3%-át fedik le, egyre erősebb az a felismerés, hogy a biodiverzitás csökkenés, illetve a klímaváltozás elleni harc, az mindenképpen a városban, városokban, a városi fejekben fog eldőlni.
Ugye egy korábbi beszédedben úgy fogalmaztál, hogy olyan súlyos és mindenkit érintő problémákra, mint az éghajlatváltozás, vagy éppen az előbb említett biológiai sokféleség csökkenése, nincs varázslatos ellenszer, így, hogy a te szavaiddal éljek, használatra kész megoldások egész sorára lesz szükségünk ahhoz, hogy esélyt kapjunk ezen problémák részben mérséklésére, részben pedig ugye az ezekhez való alkalmazkodásra. Tudnál említeni néhány ilyen példát a szervezetetek mindennapos tevékenysége során?
Természetesen szívesen. Valóban úgy véljük, hogy ha lenne, az kényelmes lenne, de nincs egy ilyen egy darab megoldás, egy úgynevezett ezüstgolyó, ahogy az angol fogalmaz. Mindenképpen számos megoldást fog kelleni számba venni. Ráadásul az egyes megoldások időben is, egyes megoldások elfogadottsága, illetve használhatósága is időben változik. Mondok erre is egy példát, a bióüzemanyagok témája egy pár éve nagy sláger volt, szinte mindenből üzemanyaggá transformálható biomasszát láttak. Ma már például ezen fűtési megoldásoknak kevesebb híve van, illetve több a vita körülöttük. Tehát olyan megoldási csokorra, portfólióra, menüre van szükség, amit ráadásul időben folyamatosan újra és újra felülvizsgálunk, és újra megkeressük azok alkalmazhatóságát, illetve létjogosultságát. További mélyebbre menve, illetve a részletekbe menve olyan példákat szoktunk javasolni várostervezőknek, amelyek röviden összefoglalva csökkentik az acél, a beton vagy az üveg arányát városi felületeknél, és növelik a zöld felületek arányát, növelik az olyan zöld megoldásoknak a használhatóságát, illetve felhasználását, mint például a szennyezett vizek természetes megszűrése, növelik az olyan beavatkozási pontokat, amelyek közelebb hozzák a városi életet is a természethez, a természetes közegekhez.
És ugye említetted az előbb, hogy várostervezőkkel is ugye kapcsolatban vagytok, nyilván a szervezet tevékenysége ezt adja. De alapvetően ezen felül inkább a privát szféra felé orientálottok, vagy sokkal inkább mondjuk a városi vezetés az, akivel általában kommunikáltok, vagy akikkel jobban együttműködtök?
Nagyon fontos működésünk szempontjából, hogy mi az üzleti szférát célozzuk meg, illetve a városvezetőknél is az üzleti szempontokat igyekszünk röviden, vagy röviddel a beszélgetés elindulása után kidomborítani. Nagyon sok, én magam is sok jótékony non-profit kezdeményezésben vagyok, vállalok szerepet, de úgy véljük, hogy a nap végén az igazán működő megoldások azok, amik egyrészt eltartják magukat, másrészt amikre valahol valaki a nap végén hajlandó fizetni, amiért hajlandók fizetni. Ez valahol az innovációnak is az alapja, tehát lehet bármilyen okos kutatásfejlesztési eredménnyel, megoldással előállni, ha azt utána költséges, vagy nem hatékony, vagy nem kifizettetődő bevezetni, akkor az igen nehéz lesz, akkor annak az elterjesztése igen nehéz lesz. Ez nem jelenti azt, hogy mindenben a forintosítást kell nézni, nem mindennek pontosan kifejezhető pénzben az értéke, vannak olyan ökológiai szolgáltatások, vannak olyan természeti pozitívumok, amiket nem lehet feltétlenül a könyvekben meghatározni. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a működő üzleti kapcsolatok viszik előre a városokban az életet, és ezért mindenképpen, még ha a városvezetőkkel is beszélünk, nagyon záros határidőn belül, vagy rövid időn belül eljutunk a beszélgetésben oda, hogy az egészet hogyan lehet fenntartható, és itt most üzleti értelemben mondom, fenntartható módon hosszú távon kifizetődően üzemeltetni.
És alapvetően a működési modelleteket hogy kell elképzelni? Tehát, hogy nyilván megvan a célközönség, megvan úgymond a skálának a másik oldala, akihez ezeket a javaslatokat ti szeretnétek eljutatni, de alapvetően inkább összekötitek a szereplőket, vagy alapvetően már egy megoldáscsomaggal keresitek fel ezeket az aktorokat?
Is. Alapvetően szeretünk, és erre lett kidolgozva az a rendezvénysorozat is, ami már egyébként beindult, június 24-én volt az első, és szeptember 15-én lesz a következő, a Green Urbanics globális livecast, amelynek során igyekszünk összekötni, mint egyébként majd a honlapon is, a keresleti oldalt a kínálati oldallal. Mind pusztán összekötni, mind pedig egységes, működő csomagokba fejleszteni vagy formálni őket. Itt a keresleti oldal ugye a már említett várostervezők, önkormányzati szakemberek, nagyvállalati fenntarthatósági felelősök, impact befektetők, állami és oktatási intézmények, de akár a magánemberek is nagyon sok helyen jellemző, főleg egyelőre Észak-Európában, Nyugat-Európában, Dél-Kelet-Ázsiában, hogy az egyszeri kerttulajdonos is igyekszik zöldíteni, igyekszik tenni valamit azért, hogy a klímaváltozás ellen valami kicsinkét tegyen, illetve a biodiverzitásnak lökést tudjon adni a saját maga keretein belül. És akkor a másik oldalról pedig hozzuk az ötleteket a nem kutatási fázisban lévő, hanem az akár holnap után bevethető kész innovatív ötleteket a ökológiai vállalkozóktól zöld és klíma technológiákkal foglalkozó startupoktól, de akár nagyobb vállalatoktól is. Hazánkban például a Tungsramnak vannak nem kis vállalat, ma már őket nem nevezhetnénk startupnak, nekik is vannak olyan beltéri mezőgazdasági, beltéri növénytermesztési megoldásaik, amik világszínvonalúak, és segíthetik az élelmiszer biztonság városi kiteljesedését.
És alapvetően mik azok a fő témakörök, amik köré építitek a tevékenységet? Mert ugye, hogyha arról beszélünk, hogy városok, fenntarthatóság, azért az egy elég tág spektrum.
Több felosztás, illetve megközelítési szempontrendszer is létezik. Én szeretem mindkettőt, vagy mindegyik fajtát, többféle is van, nem csak kettő. Megközelíthetjük akár úgy is, hogy épületekből megyünk kifelé, épületen belül is. Ugye a városok azok a terepek, ahol egy ültetett fa nem feltétlenül fog sokat a klímaváltozás ellen hatni, mégis ott az adott utcán, vagy az adott beltéri udvaron rendkívül nagy hatása van. Levegőt szűr, egy kicsit a városi hőszigeteket csökkenti, a hőérzetet csökkenti, párát juttat a környezetébe, kellemes ránézni, tehát mentális egészséget is javíthat a környezetében élők számára. Tehát haladhatunk akár a épületeken belülről, zöld falakat, zöld megoldásokat szeretünk javasolni különböző épületekben, épületenergetikai korszerűsítések tipikusan ide tartoznak, gyakran ezek már mesterséges intelligencia által támogatott rendszerek. Ugye minden egyes, mi úgy vagyunk vele, hogy minden egyes extra zöld négyzetméter, vagy négyzetcenti, vagy minden egyes eldobott műanyag, ami nem kerül a szeméttelepre, vagy minden egyes megtakarított energia zsúl, az gyakorlatilag hozzájárul a fenntarthatósághoz. És ahogy jövünk kifelé az épületből, az épület külsején is nagyszerű zöld felületek létesítésére van lehetőség a tetőkön. Ma már olyan zöld tetőket kínálnak cégek, ami nem csak esztétikus, vagy nem csak akár kertészkedésre alkalmas, de akár átvonuló állatoknak is élőhelyet biztosíthat. Ahogy megyünk kifelé, utcai létesítmények is vannak nagyszerűen kitalálva, kifejezetten arra a célra, hogy a városi levegőt tisztítsák, hogy az ott élőknek egy egészségesebb, kevésbé szennyezett környezetet adjanak. Például a legutóbbi rendezvényük volt a berlini székhelyű Green City Solutions vendégünk, akik mohákból csinálnak paneleket, beépítik egy utcai, gyakorlatilag egy dobozba, és azon át szellőző levegő bizonyítottan, tehát kutatók által bizonyítottan 80-70-80%-kal kevesebb szennyezőanyagot tartalmaz, párásabb, kellemesebb, illatú és egészségesebb levegőt fog eredményezni a túloldalon.
És mit tapasztalsz, hogy amikor ezekkel a megoldásokkal felkeresitek az adott célcsoportot, legyen ez városvezetés, vagy éppen a privát szektor, mennyiben érződik az, hogy az utóbbi 5-10 évben egyre felkapottabb lett a zöld téma, mint olyan? Én nem kifejezetten szeretem a zöld kifejezést, de talán ebben a konstrukcióban így szokták ezeket a témákat megközelíteni, nem? Tehát amikor nem szakmailag, nem, hogy mondjam, nagyon tudományos módon, hanem rendben minden, ami egy szakember számára akár fenntarthatóság, vagy annak bármely dimenziója, azért ez általában zöldként szokott lecsapódni.
Igen, és igazad van, a zöld jelző mögé nagyon sok olyan tevékenységet, illetve akciót bújtatnak vállalatok, illetve társadalmi vagy gazdasági csoportok, amelyek hát finoman fogalmazva és a nap végén nemhogy előre viszik a fenntarthatóság ügyét, hanem inkább hátráltatják vagy lejáratják. De kérdésedre visszatérve, más és más szempontrendszer szokott megakadni a városvezetők, vagy a nagyvállalatok, vagy az intézmények figyelmi hálóján. Például az önkormányzati vagy városi vezetők kifejezetten szeretik ugyan a legtöbb zöldítési javaslatot, de azért óvatosak. Egy városi környezetben létesített természetes úgynevezett Miyawaki típusú mini erdő, amiket ma már teniszpályákon is lehet létesíteni, vagy kisebb területeken is, és egyébként kiváló ökológiai korridor, ilyen folyosóhatást tudunk vele elérni a természethez való kapcsolódás terén. Azért az egy átlag városvezetőnek veszélyeket is rejthet. Mi van, ha ott hajléktalanok fognak tanyázni? Mi van, ha oda beköltözik a vaddisznó? Mi van, ha a nyestek szétrágják az autóknak a húzalozását, stb. Stb. Tehát vannak itt veszélyek, illetve vannak félelmek, amiket kezelni kell. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a városvezetők egyre nagyobb része pozitívan áll a kérdésekhez, leginkább a finanszírozást látják kérdésesnek, és akkor itt jövünk be mi. Általában olyan megoldásokat szoktunk javasolni, ahol a város adja területet, a szakértelem az engedélyeztetés egy részét, a finanszírozást, illetve magát a létesítést, pedig igyekszünk társadalmi összefogásban megvalósítani, tehát mondjuk tipikusan egy nagyvállalati szponzor, vagy több nagyvállalati szponzor, aki utána elszámolhatja a jó pontokat fenntarthatósági jelentéseiben, illetve egy ilyen például egy erdő, kis erdő létesítésénél kisiskolások egész hada vonható be arra, hogy segítsen a fák ültetésében, és ezáltal összekötjük, és egyfajta tulajdonosi érzetet adunk egyrészt az ott lakóknak, másrészt az ott aktív gazdasági szereplőknek, és a város vezetésnek sem okozunk olyan pénzügyi terhet, ettől ugyanis óckodnak, ami utána évekig megterheli a költségvetésüket. Kérdésedre megint visszatérve, ugyanezt a nagyvállalati vezetőknél úgy szoktuk tapasztalni, illetve a válaszokat, a pozitív válaszokat úgy szoktuk tapasztalni, hogy ők pedig a fenntarthatóság felé vezető úton ismert, hogy nagyon sok mindent igyekeznek megtenni, de a karbonlábnyomuk egy része nehezen kiváltható egyéb zöld megoldásokkal. És akkor itt jönnek be a képbe különböző offset mechanizmusok, amikor is zöld jópontokat vagy zöld krediteket vásárolnak virtuálisan valahol a harmadik világban, mert az jó olcsó. Ez volt ez a jelen, vagy ez volt a közelmúlt, de egyre több nagyvállalati vezető döbben rá arra, hogy ezek az offset mechanizmusok, ezek a virtuális zöldítések, ezek egyrészt nehezen követhetőek, nehezen ellenőrizhetőek, nehezen vezethetők vissza az ügyfelek irányába. Másrészt ezek a nagyvállalatok is valahol élnek, vagy azoknak a dolgozói vásárlói is valahol élnek, tehát sokkal többet ér egységnyi városi területen tett zöld beruházás, mint valahol máshol, valahol valahol a világ másik végén.
És ugye az iménti válaszodban kitértél arra, hogy vannak bizonyos veszélyforrások, vagy veszélyek, amit alapvetően mondjuk városvezetői gondolkodásban érdemes megfontolni. Ezeken a gyakorlati példákon, tehát a nyestek, a hajléktalanok, ezeken felül mi a véleményed? Lehet ebben egyfajta tartózkodás attól is, hogy mondjuk alapvetően a társadalom hogyan reagálna ezekre az úgymond zöldítési folyamatokra? Tehát, hogy mi az a, hogy mondjam, nyitottság alapvetően a társadalom részéről, készen állnak arra, hogy zöldebb városokban éljenek, vagy ez még nagyon egy utopisztikus hókusz-pókusz?
A Green Urban X elsősorban globális piacokra lő, így aztán van némi összehasonlítási alapunk. Észak-Amerikában, Skandináviában, Nyugat-Európában, Dél-Kelet-Ázsiában, tipikusan Szingapúr egy vezető példa. A közvélemény nagy része elfogadja ezeket a megoldásokat, sőt üdvözli. Keletebbre menve, vagy délebbre menve, például a kis hazánkban azért jóval több a kétséges, vagy a kétségeket támasztó hang, amikor például a közösségi médiára kerül egy-egy új méhlegelőnek a kérdése. Tipikusan ugye, amikor nem nyírják rendesen a városi parkok gyepét, és ott méhlegelő létesül, akkor egy része ennek örül a sétáltatóknak, vagy a sétálóknak. Más része azért kellemetlen kommentekkel szegélyezi a megjelenéseket, és hát azt veszi elő, hogy milyen rendezetlenül néz most ki a park ahhoz képest, ahogy korábban kinézett. Nem feltétlenül rögtön látja ennek a biodiverzitásban betöltött szerepét, és gyakran a városvezetést hibáztatja, illetve okolja azért, hogy lám-lám, erre sem volt pénz, vagy idő, vagy energia, hogy levágják a füvet. Pedig hát ennek számos előnye van, amikor hagynak. Mi sem azt mondjuk, hogy az egész parkot tessék úgy hagyni, de amikor hagynak egy-egy zöld területen olyan részeket, amiket nem nyírnak rendszeresen. Nyilván itt is közbejátszhat a lokáció, senki nem szeretne különösebben intenzív méhlegelőt egy óvoda útvara mellett, vagy itt is vannak olyan szempontok, amiket bele kell számítani, de összességében egyébként még a térségünkben is pozitív irányú elmozdulást érzékelünk.
És záró gondolatként, hogyha nagy egészben tekintünk a városok szerepére, vagy a városok fenntarthatósági átmenetére, miben található talán a legnagyobb kihívás?
A legnagyobb kihívás a már beépített környezet megváltoztatására és fejlesztésében érződik. Tehát amikor már egy belső kerület évtizedek óta kész van, és olyan, amilyen, és be van betonozva, üvegezve, illetve acéllal szépen be van építve, akkor ott elég nehéz jót tenni, elég nehéz zöldíteni. Vannak erre is megoldások, olyan lámpaoszlopokat lehet ma már cserélni, amik önállóan egy kisebb erdőt mintáznak. Lehet ma is retrofitálni tetőket, lehet ma is épületek energetikai berendezéseit korszerűsíteni, lehet az energiamixen javítani és tiszta energiák felé elmenni, de ilyen esetben kicsit nehezebb a helyzet. Mint amikor új terület létesül, vagy egy új városrész emelkedik ki a nullából, akkor, ha el lehet kapni a tervezőket, akkor nagyszerű együttműködéseket lehet kialakítani, nem csak kert, illetve tájépítészekkel, de ökológusok bevonásával is, illetve olyan társadalmi együttműködésekben, mint amit az előbb is említettem, amelyek mind a városvezetők, mind az ott élők, mind az ott működő gazdasági vállalkozások, és mind a jövő generációit kiszolgálják, illetve jó irányba terelik.
Hát bízunk benne, hogy egyre több ilyen együttműködésről számolhatunk majd be a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm. Erdei Balázzsal, a Green Urban X vezetőjével beszélgettem.
Köszönöm a lehetőséget én is.
Műsorvezető Bartuszek Lilla. A felvétel 2021-ben készült az első pesti egyetemi rádióban.